49. fejezet. Mi történt Sancho Panzával a szigeten tett körútja alkalmával? Amikor elváltunk a nagy kormányzótól, éppen kegyetlen haragra lobbant a festegető komisz paraszt ellen, aki az udvarmestertől kapott utasítást, ez meg a hercegtől, hogy megtréfálják Sanchót. De Sancho, noha együgyű, durva és nyers volt, emberül árta a sarat minnyájokkal szemben. Most a jelenlevőkhöz, s dr. Pedro Recióhoz fordult, aki visszatért a terembe, mihelyt elintézték a herceg levelében említett titkos ügyet. Csak most értem igazán, mennyire szükséges, hogy a bírák és kormányzók ércből legyenek, hogy fel se vegyék az ügyes bajos felek alkalmatlankodását, mert bármikor csak beállítanak panaszukkal, s azt akarják, hogy az ember meghallgassa, elintézze, s a maguk dolgán kívül semmi egyébbel a világon nem törődnek. Ha aztán a szegény bíró ki nem hallgatja őket, s el nem intézi bajukat, vagy mert nem teheti, vagy mert nincs ideje, mindjárt kész a nagy szemrehányás, rágalmazás, szólják, szapulják a bírót, és sem magán, se fajtáján nem hagynak egy körönfeketényi becsületet. Te balgatag, hígeszű, panaszos fél, te! Ne hamarkodd el a dolgod, várd meg a panasz elmondására alkalmas pillanatot. Ne jöjj evés vagy alvás idején, hiszen a bírák is húsból, vérből vannak, s ők is kötelesek megadni a természetnek, amit kíván, jó magamat kivéve, mert én nem is ehetek, hála Pedro Recio tirafeura urvos úrnak, aki maga is jelen van, s azt szeretné, bár éhen halnék, s azt állítja, hogy ez a halál élet. De úgy éljen ő, és minden fajtája beli, akarom mondani, minden rossz orvos, mert a jók pálmát és borostyánt érdemelnek. Mindazok, akik ismerték Sancho Panzát, csodálkozva hallgatták választékos kifejezéseit, és nem tudták elgondolni, minek tulajdonítsák őket, ha csak annak nem, hogy a fontos hivatalok vagy élesítik, vagy eltompítják az ember eszét. Végre azonban dr. Pedro Recio de Tirtafuero mégiscsak megígérte, megengedi Sanchónak, hogy este vacsoráljon, ha ezáltal áthágja is a Hippokrátesz aforizmáit. Ebbe aztán belenyugodott a kormányzó, s nagy nehezen várta, mikor lesz már este, s mikor jön el a vacsora ideje. S bár úgy érezte, hogy alig cammog az idő, csak eljött a várva várt pillanat, amikor ennie adtak valami vagdalt marha sültet vörös hagymával, s egy pár főtt borjulábat, kissé bizony vénecskét. Ő azonban olyan étvágyal esett neki mindennek, hogy nincs az a milánói császármadár, római fácán, szorentói borjúhús, moróni fogoly vagy lavajoszi libapecsenye, amiből jó ízűbben tudott volna falatozni. Vacsora közben így szólt a doktorhoz fordulva. Legyen rá gondja, tisztelt doktor uram, hogy mától kezdve ne adasson nekem holmi válogatott, különös eledeleket, mert csak kizökkenteni a gyomromat a rendes kerékvágásból, mert az kecske, marha, sertés, meg füstölt húshoz szokott, meg répához és vöröshagymához, s ha talán holmi nagyúri ételekkel kínálják, egyszer kelletlenül, másszor meg éppen undorral fogadja. Az asztalnok megteheti, hogy nekem egyszer másszor olla pondridát adjon, aminek annál jobb a szaga, minél inkább szétfőtt, s abba aztán belerakhat, s belekeverhet mindent a világon, csak ennivaló legyen, és én nagy köszönettel fogadom, de valamikor még meg is hálálom. Velem pedig senki ne tréfáljon, mert vagy vagyok valaki, vagy nem. Éljünk mindnyájan, és együnk, ígyunk békén, barátságban, mert ha Isten felhozza napját, mindnyájunk számára felhozza. Elkormányozom én ezt a szigetet rendesen és becsületesen. Tartsa nyitva a szemét minden ember. Törődjék a maga dolgával, mert ezennel tudtára adom mindenkinek, hogy az ördög nem alszik, s aki nekem békét nem hágy, megadja az árát. Kend be magad mézzel, a legyektől vész el. Bizony mondhatom, kormányzó úr, jegyezte meg az asztalnok, nagyságod minden szava szentírás. És én a sziget minden lakója nevében ezennel ünnepélyesen kijelentem, hogy mindnyájan a legteljesebb pontossággal, szeretettel és ragaszkodással fogjuk szolgálni nagyságodat, mert az a szelíd kormányzási mód, amit nagyságod már a legelső ügyekben is tanúsított, semmi alkalmat sem szolgáltathat senkinek, hogy olyasmit tegyen, vagy csupán gondoljon is, ami nem válnék nagyságod javára. Elhiszem, válaszolt Sancho, s bolond is volna, ha más tenne vagy gondolna. Most pedig, mondom, gondoskodjanak mindig arról, hogy jól el legyek látva mindig, én magam, mind a szürkém, ez a dolognak a veleje, ez a legfontosabb. De már itt az ideje, hogy egy kicsit körültekintsük, mert az a feltett szándékom, hogy tisztítsuk meg ezt a szigetet minden piszoktól, s mindenféle jöttment, dologtalan, rossz erkölcsű csőcseléktől. Mert tudjátok, barátaim, a naplopó, henye népség olyan az emberi társaságban, mint a herék a kaptárban. Csak fogyasztani tudják a mézet, ami a dologtevő méhek összehordottak. Kedvezni akarok a földméveseknek, a nemesek kiváltságait fenntartom, az erényeseket megjutalmazom, mindenek fölött pedig megadom az illendő tiszteletet, specsületet a vallásnak és az egyház szolgáinak. Mit tartotok mindenről, barátaim? Igazam van-e, vagy talán megbomlott az eszem? Igaza van nagyságodnak, kormányzó úr, válaszolt az udvarmester. Nem is tudok hova lenni bámulatomban, hogy ilyen iskolázatlan ember, mint nagyságod, mert úgy tudom, nem tanult. Ennyi mindent tud mondani, olyan magvasan és okosan, ahogy sem aki ide küldte, sem mi, a kísérői, nem várhattuk. Naponként látunk újat a világon, a tréfa igazzá lesz, s a rászedött rászedővé. Beköszöntött az este, s a kormányzó Resszió orvos úr engedélyével megvacsorált. Ekkor aztán körútra keltek, s a kormányzóval ment az udvarmester, a titkár, az asztalnok, a krónikás, akinek az volt a tiszte, hogy Sancho minden tettét följegyezze, több poroszló és írnok, úgyhogy egészen tekintélyes kísérő csapatot alkottak. Sancho középütt ment, kezében a pálcája, olyan méltósággal, hogy érdemes volt nézni. Alig haladtak át egy-két utcán, kardviadal zaját hallották. Oda siettek, s két magános ember találtak, ők tusakodtak. Midőn látták, hogy jön az elöljáróság, azonnal fölhagyta küzdelmükkel, s az egyik így kiáltott. Ide, ide! Isten és a király nevében! Hogyan? Hát el lehet azt nézni, hogy ebben a városban nyilvános helyen kirabolják, az utcán megtámadják az embert. Csak lassan, jó ember, jegyezte meg Sancho. Mondja el nekem, mi volt az oka, hogy összezördültek. Én vagyok a kormányzó. A másik ellenfél közbeszólt. Elmondom én az egészet röviden, kormányzó úr. Nagyságodnak mindenek előtt tudnia kell, hogy ez a jó madár itt, e szemközt levő játékbarlangban, Isten a megmondhatója, hogy nem, éppen most nyert több, mint 1000 reált. Én magam is néztem a játékot, s nem egy kétes esetben, a lelkiismeretem ellenében pártját fogtam, s nekiadtam igazat. Ő azonban a nyerességgel szépen elpárolgott. Én azt hittem, ad legalábbis egy tallér borravalót, amit az ilyen magamféle tisztességes embereknek rendesen adni szoktak, mert mindig kéznél vagyunk a játszók körül, hogy örködjünk, s megakadályozzuk a vitákat, meg az összekoccanásokat. Ő azonban zsebre rakta a pénzét, s faképnél hagyott bennünket. Én hát kaptam magamat, utána iramodtam, s nyájas udvarias szavakkal kértem, adjon legalább 8 reált, tudva, milyen tisztes állású ember vagyok, bár nincs hivatalom, se javadalmam, minthogy szüleim nem tanítattak, de örökséget se hagytak. Ez a semmire kelő azonban nagyobb zsivány kakusznál, és hamisabb játékos, mint Amadadilla. Mindössze 4 reállal akarta kiszúrni a szememet. Ebből is láthatja nagyságos kormányzó úr, milyen szemtelen és lelkiismeretlen gazfickó lehet. De hiszen a uraságod ide nem toppan, tudom Istenem, ki is adtam volna magából a nyereséget. S ha majd megtanítottam volna, én kesztyűbe dudálni. S mit mond erre a másik fél? Kérdezte Sancho. A másik azt felelte. Szóról szóra igaz, amit ellenfele állít, s ő csak ugyan nem akart neki többet adni 4 reálnál, mint hogy ennyit gyakran adott azelőtt is. Akik azonban borravalóért tartják a markukat, viseljék magukat illedelmesen, fogadják szívesen, amit kapnak, ne kérjék számon a nyereséget, ha csak bizonyosan nem tudják, hogyha hamis játékossal van dolguk, akkor nem becsületes úton jutott a nyereséghez. Hogy pedig ő nem zsivány, aminek a támadó állítja, hanem becsületes ember, éppen abból tűnik ki, hogy nem akart neki semmit se adni, mert éppen a hamis játékosokat fejik meg az ilyen nézők, mert úgy ismerik már őket, mint a rossz pénzt. Az csak ugyan igaz, mondta az udvarmester, már most meg kell ám jól gondolni, kormányzó úr, mit tegyünk ezzel a két emberrel. A következőt tesszük, jelentette ki Sancho. Te, nyerő, akár igaz, akár hamis úton jutottál nyereséghez, tüstént átadsz haragosodnak 100 reált, 30-at pedig lefizetsz a szegény raboknak. Te pedig, mert nincs se hivatalod, se javadalmad, hanem csak dologtalanul élősködöl a szigeten, veszed ezt a 100 reált, s holnap kora reggel eltakarodol a szigetről, és mostantól kezdve 10 esztendeig vissza nem térhetsz a számüzetésből, amennyiben korábban mutatkozni mersz, a hátra levő időt a más világon töltöd, mert felkötlek az akasztófára, vagy ha magam nem is, legalább a hóhér az én parancsolatomra. Velem pedig senki ne feleseljen, mert majd a körmire koppintok. Az egyik adta, a másik meg zsebretette a pénzt, emez aztán pusztult a szigetről, amaz meg tisztult haza, a kormányzó pedig kijelentette. Ha van egy morzsika hatalmam, elsöpröm ezeket a játékbarlangokat, mert, amint látom, nagyon veszedelmesek. Legalább ezt az egyet itt, jegyezte meg egy írnok, nehezen fogja elsöpörhetni nagyságod, mert igen előkelő, magas állású úr tartja, s évenként hasonlíthatatlanul többet veszít, mint amennyit nyer a kártyán. Más, jelentéktelenebb játékbarlangokkal bízvást érzékeltetheti hatalmát nagyságod, mert sokkal több kárt tesznek, de meg sokkal több aljasságot is rejtegetnek, de az előkelő nemesek és főurak házában nem merészelnek a hírhet hamis játékosok betolakodni, hogy silány mesterségüket üzzék. S ha már a játék bűne ilyen általánosan elterjedt, csak ugyan jobb, ha előkelőbb házakban játszanak, mint valami mesterembernél, ahová ének idején csalják be egyik-másik szegény ördögöt, s megnyúzzák elevenen. Tudom én, írnok úr, szólt Sancho, hogy erről nagyon sokat lehetne beszélni. Ebben a pillanatban egy poroszló érkezett, és egy megkötözött sihedert vezetett. Kormányzó úr, mondta a poroszló, ez a legény szembe jött velünk, de alig, hogy megpillantotta a törvényszolgáit, nyomban hátat fordított, kereket oldott, s úgy neki iramodott, mint a zerge. Nekünk se kellett több, rögtön valami gonosztevőnek tartottuk, én magam eredtem nyomába, de ha véletlenül meg nem botlik, s el nem bukik, kergettem volna a világ végéig. Miért futottál, fickó? Kérdezte Sancho. Az ifjú így felelt. Azért, uram, hogy ne legyek kénytelen arra sok kérdésre felelgetni, amiket a törvényszék intéz az emberekhez. Mi a mesterséged? Takács vagyok. S mit szősz? Lándzsa hegyeket, nagyságot kegyes engedelmével. Te furfangos fickó vagy, tréfával akarod elütni a dolgot? Na jó, s hová igyekeztél így későn? Hűs levegőt szívni, uram. S hol lehet ezen a szigeten hűs levegőt szívni? Ahol a szél fúj. Jól van, nálad nagyon kész a felelet. Eszes legény vagy, öcsém. De hát most gondold azt, hogy én vagyok az a szél, s a hátadba fújok, és odafújlak a hűvösre. Csípjétek nyakon, s tegyétek az éjjel hűvösre. Akár meg is esküszöm, válaszolta Suhanc. Nagyságod éppen olyan hiába parancsolja, hogy a tömlőcben aludjam, mint azt, hogy királyá legyek. Vajon, s ugyan miért ne parancsolhatnám én, hogy a tömlőcben aludjál? Mondta Sancho. Avagy nincsen nekem akkora hatalmam, hogy elfogassalak, meg szabadon eresztesselek ahányszor és amikor csak akarom? Akármekkora hatalma van is nagyságodnak, felelt a siheder, kényszeríteni mégse tud, hogy a börtönben aludjam. És ugyan miért ne lenne? Válaszolt Sancho. Csípjetek nyakon azonnal, hadd lássa be a tulajdon két szemével, mennyire csalódik. Még ha a börtönőr a maga hasznára könyörületes akarna is lenni hozzád, 2000 aranybüntetést szabok rá, s ha csak egy lépésnyire is, kiereszt a tömlöcből. Nevetséges, feleselt a fickó, hiszen én csak annyit mondtam, nincs a világon ember, aki engem arra tudna kényszeríteni, hogy a börtönben aludjam. Mondsza hát, ördög teremtette, szólt Sancho. Valami őrangyalod van talán, és leoldja a bilincseket, amiket én tüstént rád vetek. Most tapintottunk az elevenére, kormányzó úr, válaszolt a fickó derűsen. Beszéljünk hát okosan. Tegyük fel, hogy nagyságod engem tömlöcbe vettet, a kezemre, a lábamra békót verett, s egy zárkába dugnak, a börtönőrnek pedig súlyos büntetés terhe alatt megtiltják, hogy kibocsásson engem, s ő alkalmazkodik a parancsolathoz. Ha én nem akarok aludni, s egész éjjel a szememet se akarom behújni, hanem folytonosan ébren maradok, lesz-e nagyságodnak annyi hatalma, hogy akaratom ellenére mégis alvásra kényszerítsen? Bizony nem lesz, jegyezte meg a titkár, s ez a fickó derekasan kivágta magát. Tehát, mondta Sancho, nem indít semmi egyéb ok arra, hogy ne aludjál, csupán az, hogy a te akaratod teljesüljön, s nem az, hogy nekem tégyellenemre. Eszem ágában sincs, uram, felelte a siheder. Akkor hát eredj Isten hírével, szólt Sancho, aludj otthon, s adjon Isten csendes álmot, én nem akarlak megfosztani tőle. De azt tanácslom, hogy ezentúl ne húz újat a hatalmassággal, mert olyan körülmények közé juthatsz, hogy a körmödre koppintanak. A legény eltávozott, a kormányzó pedig folytatta a körútját. Nem sokára két poroszlóval találkozott. Egy foglyot vezettek. A poroszlók így szóltak. Kormányzó úr, ez az ember férfiúnak látszik, pedig nem férfi, hanem nőszemély, nem is csúnya, csak férfi ruhában jár. Ekkor szeme elé két-három lámpást tartottak, fényük egy alig 16 éves nő arcára esett. Arany és zöld sejem hálócskában hordta a haját, és olyan szép volt, mint az igaz gyöngy. Végignézték tetőtől talpig, s látták, hogy testszínű sejem harisnya van a lábán, fehér tafota harisnyakötővel, s aranyos és gyöngyös szafrangokkal. Bugyogója zöld volt, arannyal átverve, s vállán ugyanilyen szövetű, felöltő vagy köpenyke, alatt a finom minőségű aranyal átszőtt fehér öltöny látszott, a cipője is fehér volt, mégpedig férfi cipő. Derekára nem kardot övezett, hanem egy igen értékes tört, ujjain pedig sok drága gyűrű csillogott. A leányka megnyerte minnyájok tetszését, s akárhányan voltak is, senki se ismerte, s az odavalók azt mondták, el sem tudják képzelni, ki lehet. Legjobban pedig azok csodálkoztak, akiknek keze benne volt a Sanchoval üzött tréfában, mert erről az esetről, erről a találkozásról nekik maguknak sem volt semmi tudomásuk, és eképpen kíváncsian várták, mi sül ki a dologból. Sanchót egészen elfogta a csodálkozás a lányka szépségének láttára, s megkérdezte, kicsoda, hová megy, és ugyan mi vitte arra, hogy ilyen ruhába öltözzék. Nem mondhatom el nyilvánosan, amit nagyon érdekemben állana titokban tartanom. Csak azt akarom közölni, hogy sem tolvaj, sem bűnös személy nem vagyok, hanem szerencsétlen leányzó, és a féltékenység kényszerített arra, hogy áthágjam azt az illedelmet, mellyel jó híremnek tartozom. Ennek hallatára az udvarmester így szólt Sanchohoz. Parancsolja meg a kíséretnek, kormányzó úr, vonuljon félre, hogy ez a kisasszony kevesebb tartózkodással mondhassa el, amit közölni akar. A kormányzó meg is parancsolta, mindnyájan félre vonultak az udvarmesteren, asztalnokon és titkáron kívül. Amit a leányka látta, hogy ennyire magukra maradtak, így folytatta szavait. Én, uram, Pedro Pérez, Mazorka leánya vagyok. Az idevaló gyapjú haszonbérlői, aki gyakran megszokott fordulni atyám házában. Ez nem egyenes beszéd, kisasszony, jegyezte meg az udvarmester, mert én igen jól ismerem Pedro Pérezt, és tudom, hogy nincs se fia, se leánya. Azután meg az is különös, hogy kegyed egyik szavával atyának mondja, a másikban meg azt mondja róla, hogy gyakran megszokott fordulni atya házában. Ez magamnak is feltűnt, mondta Sancho. Jó uraim, annyira megzavarodtam, hogy azt se tudom, mit beszélek, válaszolta leányka. De hogy megmondjam az igazat, én Diego de la Liana lánya vagyok. Urasságtok, bizonyára mindnyájan ismerik. Az már egészen más, szólt közbe az udvarmester. Diego de la Lianát ismerem, s azt is tudom, hogy van egy fia meg egy leánya, s mióta özvegyé lett, nincs ebben a községben senki, aki azt mondhatná magáról, hogy színről színre látta ezt a leánykát, mert atya úgy rejtegeti, hogy még a napsugarát se bocsátja be szobájába, pedig az a híre jár, hogy a leányka rendkívüli szépség. Így van, válaszolt a hajadon, s az a leány én vagyok. De szépségem híréből nagyságtól kiábrándulhattak, mihelyt megpillantottak. Szólt, és keservesen sírva fakadt. Erre a titkár odahajolt az asztalnok füléhez, és igen halkan ezt súgta neki. A szegény leánykát kétségkívül valami igen nagy szerencsétlenség érhette, hogy előkelő kisasszony létére ilyen ruhában és ilyen időben barangol házon kívül. Bizonyosan úgy lesz, felelte az asztalnok, sőt, ezt a sejtelmet még könnyei is megerősítik. Sancho vigasztaló szavakat intézett a leánykához, amennyire csak tehette, s felszólította, mondja el neki bátran, mi a baja, s ők rajta lesznek, hogy amennyire csak lehet, jó szívvel támogassák. Az a helyzet, uraim, mondta a leány, hogy atyám immár 10 esztendeje zár alatt tart odahaza, tehát épp annyi ideje, amióta anyám a földben porlad. Otthon mondanak misét, egy díszes kápolnában, s én 10 év óta egyebet sem láttam, csak nappal az Isten napját, éjjel meg a holdat és csillagokat. Én nem tudom, milyen az utca, a terek, templomok, az se, hogy az emberek milyenek. Atyámon, öcsémen és a haszonbérlő Pedro Pérezen kívül, aki oly gyakran meglátogat bennünket, hogy az imént hamarjában az ő neve jutott eszembe. És azt mondtam az atyáménak, hogy ne legyek kénytelen megnevezni az igazit. Ez a fogság, mert soha el nem eresztenek hazúról, még a templomba se, már hetek, hónapok óta szomorít engem. Szerettem volna világot látni, vagy legalább megismerkedni szülővárosommal, s azt tartottam, ez az óhajtás semmibe sem sérti meg az illedelmet, melyet a jómódú házak leányai önmaguk érdekében megőrizni tartoznak. Mikor arról hallottam, hogy most bika viadalokat, majd lovas játékokat tartanak, máskor meg színi előadásokat, megkérdeztem a nálam 1 évvel fiatalabb öcsémet, miből áll mindez, és még sok egyebet is, amit én soha se láttam. Ő tőle telhetőleg mindent megmagyarázott, ez azonban csak annál jobban tüzelte vágyamat, hogy magam is lássam. Szóval, hogy igen hosszúra ne nyújtsam elbeszélésemet, arra kértem öcsémet, azért könyörögtem neki, amire kérnem, amiért könyörögnöm, sohasem kellett volna. Ezzel újra sírva fakadt. Az udvarmester így szólt hozzá. Folytassa, kedves kisasszony, s mondjon el mindent. Mi történt kegyelmeddel, mert szavai és könnyei mindnyájunkat igazán érdekelnek. Kevés mondani valóm van már, folytatta a leányka, de sírnom annál többet kell még, mert az ilyen helytelen kívánságnak nem lehet jó következménye. Az asztalnokot nagyon meghatotta a leányka szépsége, lámpásával másodszor is rávilágított, hogy újra megnézze, s úgy látta, mintha a lányka szeméből nem is könny, hanem gyöngyszem vagy a mezők harmatja peregne. Annyira neki lelkesült, hogy igaz gyöngynek vélte, s szíve mélyéből kívánta, bárcsak ne lenne oly nagy a hölgy szerencsétlensége, ahogy sírásából és sóhajaiból sejteni lehet. A kormányzót egészen kihozta sodrából, hogy a lányka olyan hosszasan csűri csavarja elbeszélését, ezért megkérte, ne várakoztassa őket tovább, mert az óra későre jár, nekik pedig még nagy utat kell tenniük a városban. A lányka erre zokogás és sóhajtozás közben így folytatta. Nem történt velem semmi egyéb szerencsétlenség, csak hogy arra kértem öcsémet, öltöztessen fel egyik ruhájába, s éjszaka, míg atyánk alszik, vezessen körül a városban. Addig kértem, könyörögtem, hogy végtére ráállt, rámadta saját ruháját, maga pedig az enyémet vette föl, úgy állt rajta, mintha csak ráöntötték volna, mert egyetlen szőrszál sem pejhedzik még az arcán, szakasztott olyan, mint a legszebb leányzó. Ma éjjel, alig 1 órával ezelőtt surrantunk ki hazúról, s gyermekes, oktalan kíváncsisággal csatangoltunk a városban. Mikor azonban már haza akartunk térni, egyszerre nagy embercsoportra bukkantunk, s az öcsém így szólt hozzám. Néném, ez bizonyosan az éjjeli őrjárat. Szedd a lábadat, s kös rá szárnyat, szaladj utánam, mindenütt a nyomomban, hogy ránk ne ismerjenek, mert különben pórul járunk. Ezzel sarkon fordult, s nem is futott, hanem valósággal repült. Én meg ilyetemben alig tettem 5-6 lépést, már is felbuktam, erre a törvényszolga ott termett, nagyságtok elé hozott, és most én könnyelmű, gondatlan leányzó, megszégyenülten állok ennyi ember előtt. De hát csak ugyan nem lett a kisasszonynak semmi más baja? Kérdezte Sancho. És nem a féltékenység ragadt el hazúról, amit elbeszélése elején említette? Nem történt velem semmi, és féltékenységnek sem volt köze a dologhoz. Csupán az a kívánság hajtott, hogy világot lássak, csak a város utcáit akartam bejárni. A poroszlók megjelenése is bizonyította, hogy a leány igazat mondott, mert a törvényszolgák most hozták a leányka öccsét. Egyikük elfogta, amikor a fiú elillant a nényétől. Nem volt rajta egyéb, csak egy drága szoknya és egy kék damaszt köpenyke, finom arany paszománttal. Fején nem volt fátyol vagy egyéb ékesség, csak aranyló, szőke göndörhaja. A kormányzó, az udvarmester és az asztalnok félrevonult vele, úgyhogy nénye ne hallja, megkérdezték, mi végre öltötte magára ezt a ruhát. A fiú pedig éppen úgy irulva-pirulva ugyanazt mondta el, mint a testvére, aminek a szerelembe esett asztalnok őszintén örült. De a kormányzó így szólt. Az igazat megvalva, uraim, ez bizony nagyon gyermekes cselekedet volt, s kár volt ennyi szót és könnyet, meg sóhajtozást vesztegetni, balga és könnyelmű kiruccanásuk elmondására. Elég lett volna, ha azt mondjátok, mi ezek meg ezek vagyunk, atyánk házából ilyen öltözetben sétára indultunk, csupa kíváncsiságból. Más célunk se volt, ezzel aztán vége a mesének, sóhajtozás, meg sírás-rívás nélkül. Az igaz, felelt a leányka, de ne feledje, nagyságtok, én olyan zavarban voltam, hogy azt se tudtam, mihez fogjak. Csak hogy semmi el nem veszett, mondta Sancho. Gyerünk, hazaviszünk benneteket anyátokhoz, talán még nem is tud távozástokról. Mostantól kezdve pedig ne legyetek többé olyan gyerekesek, se olyan kíváncsiak. Jó asszony meg törött láb nem megy a háztól odább. A kósza tyúk és kósza lány oda is vesz szaporán. Aki meg nagyon kíváncsi, és azt akarja kívánni, hogy meglásslák, többet nem mondok. Az ifjú megköszönte a kormányzó jóságát, hogy hazakíséri őket, így aztán csak ugyan hazafelé tartottak, és nem sokára meg is érkeztek. Mikor a ház elé értek, a fiatalember egy kavicskát hajtott az ablakra, mire rögtön lejött a rájuk várakozó szolgáló, ajtót nyitott nekik, ők meg beléptek a házba, elváltak a kormányzótól. Sancho és kísérete pedig elgondolkodott, milyen kellemesek és szépek is voltak a fiatalok, meg hogy miként akartak ének idején világot látni, el se távozva a szülőhelyükről. De hát mindent ifjú koruknak tudtak be. Az asztalnok szívét át meg átjárta a szerelem, s fel is tette magában, hogy másnap mindjárt megkéri a leány kezét, s bizonyosra vette, hogy tőle, a herceg emberétől nem fogják megtagadni. De még Sanchónak is olyasmi járt az eszébe, s furta az agyát, hogy derék dolog lenne ezt a fiatalembert összeboronálni az ő leányával, Sanchikával. S elhatározta magába, hogy annak idején nyílbe is üti szándékát, hiszen bárki szerencsének tekintheti, ha egy kormányzó lányát veheti feleségül. Ezzel aztán vége szakadt az éjjeli körsétának, harmadnap pedig az egész kormányzóságnak. Füstbe ment Sancho minden tervezgetése, amint majd alább meglátjuk.